Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Én Beke László vagyok. Önök pedig az érdekes emberekről készült magazinunkat hallgatják éppen, és hát amennyire én meg tudom ítélni az eddigi ismerettségem alapján, ma egy érdekesnek mondható fiatalemberrel beszélgetünk, Jánosi Ferenccel, aki a magyarországi pünkösdi egyház egyik missziói vezetője. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Feri, az ismerettségünk elég hosszú időre vezethető vissza, jó néhány éve ismerkedtünk meg, és voltak közös feladataink is, habár nem az országnak ezen részén, hanem éppen Miskolc környékén. Örülök annak, hogy beszélgetünk, és arra kérlek, hogy pár gondolatba mutasd be magad, illetve a családodról is egy pár szót, ha mondanál.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, Jánosi Ferenc vagyok, a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság és Családépítő Szolgálatának vagyok a misszióvezetője, végzettségem szerint okleveles teológus vagyok, lelkész, illetve addiktológiai konzultáns, és a pásztorálpszichológia terület az, ami kimondottan most jelenleg érdekel. Sokat foglalkozok fiatalokkal, pedagógusokkal, illetve a szülőknek is próbálok segíteni, hogy a tínédzser kor az ne csak egy átvészelt kor legyen. Épp az egyik kolléga írta nem olyan régen, hogy a tínédzser kor az olyan, mint a bárányhimlő vagy a mumsz, amit csak át kell vészelni minél kevesebb tünettel. Vagy más kolléga meg azt mondta, hogy a tinédzser időszak az olyan, hogy épp az áthúzalozás időszaka zajlik a gyerekben, agyilag és érzelmileg és egyéb módon, és a szülő örül, hogy ez kibírja. Fiatalokkal foglalkozok közel most már 20 éve egy az oktatásban, az oktatás fejlesztésében, illetve a pedagógusok szülők segítésében, és a diákoknak pedig önismereti, személyiségfejlesztő és szenvedélybetegséget megelőző előadásokat tartok itt a megyében, Bács-Kiskun megyében, de akár szerte az országban, ahova épp meghívnak, hogyha épp nincs ez a járványhelyzet.
Ez egy nagyon szerte ágazó feladata, hogy a szavaidból kiveszem. Családod is van, az egyik kislányod az éppen ide jár a kiskorassal, a Szilárd Járon gimnáziumba. Családodról egy pár gondolatot még, ha elmondanál nekünk, annak nagyon örülnénk.
Azt mondtam, hogy ifjúság és családépítéssel foglalkozok. Hát a saját családomat azt 22 éve kezdtem el építeni. Tanulom ezt a munkát, tanulok férjnek lenni, tanulok apának lenni, és azt mondtam, 10 évesekkel foglalkozom, hát ezt otthon is gyakorlom. 16 éves múlt a fiam Timóteusunk, és a Teodóra lányunk pedig 14 múlt, és ő meg gimnazista, úgyhogy mind a kettő most a középiskolás korosztályban van. Hát valaki azt mondta, hogy korábban voltak elméleteim a tizenévesekről, most meg már van gyakorlatom, most munkámat ez is hitelesíti, szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy ti vagytok azért referencia leveleim, úgyhogy legyetek kedvesek, jó referenciák is lenni. Feleségemmel Dorkával pedig 22 éve vagyunk házasok, és elkötelezettek vagyunk a saját házasságunk, illetve más házaspároknak a segítésében, építésében.
Hogyan indult a te életpályád? Te is voltál nagy valószínűség szerint kisgyerek. Hogyan alakult az életed, amikor megszülettél?
Maga a megszületésem körülményei már egy érdekes dolog volt. Körülbelül 3 hónapos terhes volt velem édesanyám, amikor olyan mértékű veszélyeztetett terhes lett, hogy 6 hónapon keresztül benn kellett lenni a kórházba, amit édesapám annyival elintézett, hogy bányász ember volt, és azt mondta, semmi gond, minden nap hozok be neked banánt is, meg amire szükség van, aztán akkor itt lesz ebben, hogy megszüld a fiam. Édesapám bányász volt, és neki a fizikai munka volt mindig az élete, és én meg valahogy nem illettem bele ebbe a képbe, először gépészként indultam, gépszerelős karbantartónak tanultam Pécsen, a Cipernowski Károly gépipari szakközépiskolában, és rájöttem, hogy a gépészet az nem az én világom. Ebben tanáraim is segítettek, hogy rájöjjek, kiderült, hogy annyira nincs meg a térlátásom, vagy nem tudok, hogy a gépek annyira nem kötöttek le, hogy gépész legyek, és akkor azt mondtam, hogy egy ész nem elég, akkor legyen még egy ész, és akkor így lettem lelkész. Inkább édesapám szeretett volna belőlem gépészt, én a humán területen érdeklődtem már akkor is. Szeretem utazni, idegen nyelveket tanulni, és az idegenvezetés volt az, ami igazából lekötött volna, de a főiskolai választásom, amikor teológiára kerültem, azt mondtam, hogy na, mostantól egy kicsit én veszem át az életem irányítását, illetve ott volt az életemben 11 éves koromtól az, hogy egyre jobban megismertem a Jóistent, és döntöttem mellette, és 17 éves korom óta mondhatom azt, hogy egy elhívástudattal élek, amit az Isten adott nekem, hogy munkatársnak is behív az Isten.
Hát akkor így áll össze a kép, ahogy szokták is mondani félig meddig tréfásra, hogy mi a különbség a lelkész meg a többi ésszel végződő hivatás, a régész, meg a cipész, meg a többi között, hát ég és föld a különbség. Azt viszont látom rajtad, meg ismerlek is annyira, hogy nem ettől a világtól elrugaszkodva végzed ezt a szolgálatot, hanem nagyon is két lábbal taposod ezt a mi kacifántos, bonyolult világunkat. Kedves hallgatók, egy pár percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd Ferivel a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A világért nem akarjuk a hallgatókat megzavarni a zene hallgatásban, de kénytelenek lesznek mégiscsak bennünket hallgatni az elkövetkezőkben. Jánosi Ferenccel beszélgetünk, aki hivatását illetően hát nem lehet föltétlenül beskatujázni, mert nagyon-nagyon sokrétűen végzi a maga munkáját, szolgálatát. Több érdekes hasonlatot említettél te is, meg én magam is tudom, hogy milyen a tinédzserek világa. Egyrészt még magam bőrén tapasztaltakra is emlékszem, meg az én gyerekeim is voltak valamikor azok. Miért pont a tinédzser korosztály az, ami ennyire közel van a szívedhez? Úgy is nevezed magad, meg úgy is ismerünk téged, akik régebb óta rálátunk az életedre, hogy ifjúság építő. Hát ez egy nehéz időszak a tinédzsereknek. Az életkora túlélőjáték gyakorlatilag az egész, nekik is, meg nekünk szülőknek is, pedagógusoknak is.
Az előbb említettem, hogy idegenvezető szerettem volna lenni, és rájöttem, hogy mégis sikerült. Csak egy új országban lettem idegenvezető, tinédzser országban vezetek túrákat, szülőknek, tanároknak egyaránt, és magunknak a tizenéveseknek is, mert ez a két ország, ez nagyon összekapcsolódik, hogy a gyermekkor és a felnőttkor, de néha nem lehet tudni, hogy épp melyikből mikor érkezett meg hova, tehát a határok kicsit rugalmasak, illetve azt szoktam mondani, hogy tinédzser országnak a jellemzője, hogy a happy-ből a depi-be pillanatok alatti átmenet van, tehát ez az érzelmi életük, ez nagyon meghatározó. És hogy miért pont a tizenévesek? Talán úgy fogalmaznám először is meg, hogy ők a nagyobb kihívás. Vannak akiknek, hogyha mutatok képeket kisgyerekekről, szülői vagy pedagógus előadások kapcsán, akkor jaj de cuki, jaj de aranyos. De amikor tizenévesekről, akkor úgy megváltozik ez a hangulat, és meg vagyok róla győződve, hogy az Isten, hogyha rátekint a tinédzserekre, akkor nem azt mondja, hogy fú, hanem azt mondja, wow, micsoda lehetőség van ezekben a fiatalokban. Szoktam mondani azt, hogy a tinédzser ország tizenévesek élete, az kincses bánya, és nem csak probléma halmaz. Rengeteg problémával is találkozunk, de rengeteg olyan kincs van bennük, ami nincs kibányásztva. És saját tizenéves koromra, ha gondolok, ha valaki akkor bejött volna nekem, és azt mondja, hogy érték lehet számomra a tanulás, vagy a jövőmnek az építésért már most elkezdtetek dolgozni, akkor lehet, hogy másképp alakul az életem. És én el szoktam mondani a fiataloknak, hogy 18-20 éves volt, amikor először élményből tanultam. Addig kényszerből tanultam, hogy legyen meg az a jegy, és ne bukjak meg, bár ez sem sikerült mindig, tehát volt, amikor iskolán belüli továbbtanulást választottam, önkéntes jelleggel, némi tanári segítséggel. És el szoktam mondani azt is a ma a fiataloknak, hogy figyelj, ismerem azt, hogy mi az, hogy egy bukottnak lenni egy osztályban, de ismerem azt is, hogy egyetemi diplomával rendelkezni, és még ott is abban gondolkodok, hogy milyen területeken tudom képezni magamat, milyen további konferenciákon egyébben tudok részt venni. Például így került be az életemben nem olyan régóta a finn oktatás, mint egy modell, amit próbálok minél jobban megismerni. Erre többször is volt lehetőségem kint lenni Finnországban, és szeretném a magyar pedagógusoknak a munkáját azokkal a szakmai, illetve nemzetközi tapasztalatokkal is segíteni, amit az ember összeszed. És azt szoktam elmondani, hogy azt szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, és akkor ezért van írva a sírjára az, hogy tanulmányát befejezte. Hát ma a tanulás sokszor még a felnőttek is úgy vannak vele, hogy ha tanulnom kell, az nem egy jó dolog. Most a vírus helyzetben én egy évvel ezelőtt, ha készül ez az interjú, akkor nem tudtam volna azt mondani, hogy mi az, hogy zoomolni, meetelni, mi az, hogy Google Classroom-ot működtetni, és mindenféle ilyen dolgokat. Ezeket most tanultam, hogy hogyan kell egy online térben webináriumot tartani, tréninget tartani, vagy egyéb, és azt gondolkodtam, hogy ha már nem lehetek ott az iskolában, akkor hogyan tudom kívülről segíteni a pedagógusokat, a szülőket. Elkezdtem cikkeket írni olyan témában, ami kimondottan a tizenévesekről szól, és azt látom, hogy az Isten igéje a tinédzserekről úgy beszél, hogy boldog az az ember, aki azt mondja, mint a hős kezében a nyilvesszők, olyanok a serdülő ifjak, vagy azt mondja, hogy olyanok az a tinéjeink, a fiatal fiúk, mint a palánták, amik nagyra nőnek, és a lányaink pedig ott vannak a templomban, mint kifaragott oszlopokhoz hasonlóak. És én ebben gondolkodok, hogy hogyan lehetne ennek a generációnak visszaadni az értékesség tudatát, az alkalmasság érzetét, és a hovatartozását erősíteni.
Viszont ehhez a világlátáshoz azért arra is nagyon nagy szükség van, hogy valahogy a részedről az információ átmenjen ezekre a területekre, mondjuk a szülők meg a pedagógusok irányába. Gyakran tapasztalom én magam is azt, hogy úgy tekintünk erre a világra, vagy erre az országra, tinédzser országra, mint problémáknak a nagy-nagy halmazára. És jól látod, és én is ezt vallom, hogy nem problémák ők, hanem lehetőség. Mit lehet velünk felnőttekkel, szülőkkel, pedagógusokkal kezdeni azért, hogy másként lássuk és másként értékeljük őket?
Azt szoktam mondani, hogy nagyon sokszor ez a probléma ma a szülővel, hogy próbálja a régi kulcsokat, a régi módokat használni a gyermekéhez, de közben a gyermeke is változott, meg a szülő is változott, és mire megtalálja a kulcsot, addigra megkiderült, hogy már az árat is lecserélték. Tehát nem csak az a van problémám, hogy nem működik a kulcsom, hanem már egy új zár van fönt. És ma ezt az új zárat megtalálni, lehet, hogy fordítva kell elkezdenünk. Megnézni, hogy milyen zárak vannak a tizenéveseinken, és ahhoz készíteni kulcsot, ahhoz kérni kulcsokat, hogy ez hogyan tud megnyílni. Például a tizenéves életkori sajátosságokban benne van az, hogy vannak hormonális változások, tehát fizikailag változik a tizenévesünk, megnyúlik, és mi sokszor csak szülőként azt veszük észre, hogy állandóan kiönti a tejet. De ha arról beszélünk vele, hogy fiam, azért öntött ki a tejet, mert hosszabbak a kezeid, és nem veszed észre, hogy mit sodorsz le közben, mert mennyit megnyúltál mondjuk az elmúlt fél év alatt, még a karanténban is azért nőtek a tizenéveseink, akkor egészen másképp beszél a gyermek. Vagy hogyha megpróbálunk szülőként, ez több szakember mondja, hogy inkább egy viselkedést bíráljunk, mint a gyermeket. Különbség van az közel, hogy fiam, ki nem állhatlak téged, vagy hogyha ilyen hangosan hallgatod a zenét, az engem zavar. Tehát a gyermek nagyon sokszor a viselkedését, és mi szülőként is összekapcsoljuk a viselkedést azonnal a gyermekkel, mint személyiséggel. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy tudok újra tanulni, hogy belépni a gyerek világába. Például az online területben, ahol mi bevándorlók vagyunk, ők benszülöttek, lehet, hogy egy csomó mindent tőlük kell megtanulnunk, hogy mi hogy működik. De lehet, hogy el kell azt is mondanunk, hogy fiam, ha 4 órán keresztül gépezel, akkor hasonló tüneteket produkál az agyadban, mint a kábítószer, hogy kikapcsolja az éhség és a fájdalom központodat, és nem leszel éhes.
Kedves hallgatók, ennél a gondolatnál folytatjuk majd. Megint jön a zene. Hallgassák azt is vigyelemmel, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük Önöket, kedves hallgatók, Jánosi Ferenccel beszélgetünk, és hát óhatatlanul is fölvetődik az a kérdés, hogy honnan tudod ezt a sok mindent, amit elmondtál. Az ember hajlamos azt hinni, hogy ezt csak az iskolapadban, különböző stúdiumokon lehet megtanulni, máskor meg az élet, ha nem is tanítja, de fölkészíti az embert arra, hogy meglegyen benne a nyitottság, a fogadókészség. Úgy tudom, hogy történt az életetekben, vagy volt az életetekben egy nagyon nehéz időszak, ami megpróbált, megrázott benneteket, viszont győztesen kerültetek ki belőle.
Igen, az életünknek volt egy olyan szakasza, amikor épp fiatal házas voltam a feleségemmel, másfél éves házasok voltunk, összeházasodtunk nagy tervel, nagy álmokkal, és vártuk épp a babánkat, 7,5 hónapos terhes volt a feleségem, és épp költöztünk egy másik lakóhelyünkre, és valami történt, aminek egy akkor 10 éves srác volt az okozója, 30-as táblánál 130-as sebességgel körülbelül beleszállt egy autó abba az autóba, amiben a feleségem utazott. Én egy másik autóval érkeztem, tehát én nem voltam abban az autóban, amivel baleset történt, de a feleségemnek medencetörése lett, bokatörése lett, személemcsonttörése lett, a gerince megrepett, és a legszörnyűbb az az volt, hogy 7,5 hónapos terhesként, mikor a kórházba ért, akkor azt mondták először, hogy semmi baj nincs a babánkkal, és utána később pedig azt mondták, hogy apuka készüljön arra, hogy a legrosszabbal kell számolnia, hogy haldoklik a gyermeke. És szinte egy pillanatra láttam, mintha a monitoron elköszönne tőlem a fiam, utána a szülés után derült ki, hogy fiunk lett volna Jonathan, és kapni egy ilyen hírt, hogy a feleségem, akit nagyon szeretek, az nem fog tudni járni az elkövetkezendő időszakban, amiért föltettük az életünket, hogy gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozzunk, az egy pillanat alatt köddé válik, úgyhogy saját gyermekünk nem lehet, tehát meddőséget prognosztizáltak feleségemnél, Dorkánál, hogy nem is lehet gyermekünk, és az az érzelmi veszteség, hogy épp most hal meg a gyermekünk, akit nagyon vártunk, és ezt ráadásul egy 10 éves miatt, ez nem volt egy könnyű helyzet. És ebben a helyzetben ennyit tudtam tenni, hogy hívő emberként az Istenbe kapaszkodva, feleségemet úgy vittem ki a mellékhelységig, mert egyedül nem volt rá képes, hogy kiusson, és feleségem többször mondta ebben az időszakban, hogy nyugodtan hagyjam el, tegyem be egy otthonba, semmisítsük meg a házassági szerződésünket, nem vállalhatja el, hogy egy nyomorékot ápoljak egész életemben, és azt mondtam, hogy ha így maradsz, akkor így foglak szeretni, de imádkozok azért, hogy a jó Isten csodát tegyen veled és velünk, és ennek az imádságnak az lett a következménye, hogy megtanultam az Istenbe olyan mértékben kapaszkodni, hogy az Isten a reménytelen helyzetben is tud reménységet adni. Azt kértem az Istentől, hogy a járni nem tudó feleségem az újra képes legyen járni, és a szülni, illetve gyermeket fogadni képtelen feleségem tudjon életet adni a gyermekünknek, vagy gyermekeinknek, és ahogy a bemutatkozóban hallottam, kedves rádióhallgató, hogy két gyermekünk is lett, tehát a meddőség ellenére kétszeres csodáját éltük meg a Jóistennek, és az egyik fiunk így Timóteus, ez Isten félő, Isten dicsőítő nevet kapta, Teodóránk pedig Isten ajándékaként kapott igaz gyöngy, Teodóra Margaréta, akinek ezt jelenti a neve is, és az Isten megadta azt a csodát is, hogy a feleségem jár és tökéletesen helyreállt, pedig azt mondták az orvosok, hogy elkezd járni, akkor ilyen csípőfvicamos mozgással fog közlekedni, de bármikor akár a medencecsont sérülése miatt szétcsúszhatnak a csontok, vagy összecsúszhat, vagy bármi, tehát azt mondták, hogy ez a mi felelősségünk. És sok helyzetben megtapasztaltuk azt, hogy az Isten gondviselő, képes anyagi szükségletekben segíteni, lelki szükségekben, és azt láttuk, hogy az Isten adott nekünk olajat arra, hogy másnak a bajában tudjunk segíteni, és azt mondja az Isten igéje, hogy a minden irgalomnak és vigasztalásnak atya, aki megvigasztal bennünket minden nehézségben, az képessé tesz bennünket arra, hogy mi is képesek legyünk mások megvigasztalására. Valahol ez lett a küldetésem lelkészként, hitoktatóként, ifjúságépítőként, hogy abból, amit az Isten ad, forrásokat, abból megosszak szülők felé, pedagógusok felé, diákok felé, és annyit szoktam elmondani a fiataloknak, hogy ismerem, milyen az, amikor padlón vagy, de nem az a csoda, hogyha padlóra kerülsz, hanem az, hogyha ott maradsz. Én azt kívánom, hogy kedves rádió hallgatónak, hogy most a járvány időszakában is ne a padlón maradjon, hanem fölálljon, és hogyha meg kell, akkor merjünk segítséget kérni. Még az Isten fia is átélte azt, hogy az Isten elhagyott engem, és így kiáltott Jézus a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hát most ebben a járvány időszakban ne azt érezzük, hogy az Isten elhagyott, hanem azt, hogy az Isten nem mondja azt, hogy tartsál tőlem 1,5 méteres távolságot, hanem a bajban hív segítségül az Istent, és ő meghallgat téged.
Ez végszónak is nagyon szép lenne, de még nincsen vége a beszélgetésnek. Ismét néhány perc zene következik, és utána jövünk még egy pár percig vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon örülünk annak, hogy kitartóan bennünket hallgatnak, minket választottak, tegyék ezt a későbbiekben is. Jánosi Ferenccel beszélgetünk, aki egyrészt a munkájából, másrészt pedig a személyes életéből osztott meg olyan tapasztalatokat, amelyek biztos vagyok benne, hogy sokunknak útmutatást, erőforrást jelenthetnek. Hogyan tekintesz a jövő felé? Milyen tervek foglalkoztatnak, milyen tanulmányokban veszel részt, és mindazt, amit a Jóisten nálad elhelyezett ismeretként, ajándékként, ezt hogyan tudod másoknak átadni, és hol lehet ezt megtalálni?
Kecelen élünk a családommal, most már 10 éve, és a helyi pünkösdi gyülekezetben, tehát a Magyar Pünkösdi Egyház keceli gyülekezetében is részt veszek rendszeresen, ige hirdetéssel szolgálok, illetve most az elmúlt időszakban így beindult egy bibliaóra sorozatunk is, amiben most 3 alkalmat erről is szól az én evangéliumom témában, a családról szól az Isten üzenete témában. 3 előadást is tartottam így online, tehát amit akár online-ban is nézhetnek a hallgatók, vagy visszakereshetnek a MPL Kecel YouTube csatornán. Próbáltam már elkezdeni eddig is különböző cikkeket írni olyan szakfórumokon, Családinet, Kamaszpanasz és egyéb helyeken, ahol a célzott közönségem van, akár a 10 éveseket érem el, akár a szülőket, vagy alkalmanként pedagógusok részére tréningekben gondolkodok, segítségben, TMK műhelyben, ez még a gépészetből maradt meg, tervszerű megelőző karbantartás, és ezt szoktam kérdezni az iskolákban, hogy van-e a pedagógusok részére tervszerű megelőző karbantartó műhely. Épp láttam egy kisfiamet egy autómentőről, amelyik a Sziklás hegyekben végzett autómentési feladatokat jeges terepen, nagyon rossz körülmények között, de a legfontosabb dologról elfeledkezett, hogy feltöltse a saját autóját üzemanyaggal. És jött a riasztás, és ment menteni másokat, de ott maradt ez az autómentő, meghalt, mert nem volt elég tartalékolaja. Én ma arról szeretnék beszélni, hogy miközben szolgálunk, meg foglalkozunk fiatalokkal, iskolákban oktatunk, a pedagógus az egy olyan személy, aki folyamatosan ad magából, de nagyon keveset tud feltöltődni. És azt mondja az Isten igéje, hogy gondot viselj magadról, a tanításról és a rád bizottakról, mi ezt fordítva tesszük, ránk bizottakkal foglalkozunk, esetleg a tananyaggal, hogy mit kéne nekik tanítani, de az, hogy ki tanítja őket, azzal már nem. És láttam sajnos mint pedagógusokat is, mint más embereket, akinek, akár még lelkészeket is, akinek kisiklott az élete, mert nem volt saját karbantartása, saját TMK műhelye. És ilyen terveim vannak, hogy pedagógusok részére, illetve iskolák részére segíteni ott, ahol baj van, ahol valami elakadás van, hogy beszélgessünk róla. A másik, amiben gondolkodok, hogy olyan webináriumokat tartani tanároknak, szülőknek, ahol ezt a tinédzser országnak a problémáit jobban kivesézhetjük, az online függőségekről, a kábítószer és alkohol és egyéb devianciákról, az önértékelési gondokról, az internetes zaklatásról, az énképről. Azt szoktam mondani, hogy munkám során ilyen nyilvessző egyenesítő szolgálatom is van, hogy ne ilyen görbék legyenek a fiatalok. Nem csak a gerincük meggörbült, hanem a jövőképük is, a reménységük beszűkült. És én azt szeretném, hogy abban segíteni, hogy a bennük lévő kincseket, amit a Jóisten elhelyezett talentumokat, potenciált, azt mind a saját családjuk, mind a saját iskolájuk, illetve a társadalom számára majd hogyan tudják hasznosítani, és próbálok mentorálni olyan szakembereket, akik szintén ezen a terepen dolgoznak, hogy közös tapasztalatokból, akár nemzetközi szinten is, akár magyar tapasztalatokból, hogyan tudunk még hatékonyabbak lenni a tinédzsereknek a megmentéséért, és hogyan tudjuk számukra akár a Biblia üzenetét érthetővé, érdekessé és befogadhatóvá is tenni.
Feri, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó volt így leülni egymással, és egyrészt ismerősként, talán még egy kicsit barátként is egymás szemében nézni meg, beszélgetni egymással. Nagyon sok erőt és áldást kívánok a szolgálatodra, hivatásodra, a családodra is, gyermekeidre is. Hallgatóktól pedig azzal búcsúzom el, hogy ha megkapták azt a kegyelmet, hogy akár szülőként, vagy nagyszülőként, vagy éppen pedagógusként, tinédzserekkel a bízmás, mondhatom, a legnehezebb és a legtöbb fejtörést okozó korosztállyal foglalkozhatnak, nevelhetik őket, akkor legyenek érte hálásak. Minden lehetőség adva van arra, hogy derék emberekké váljanak, de ehhez kellünk mi magunk is.
Aki meg bennünket az online térben szeretne megtalálni, ifjúságépítők.hu, és ott van a honlapunk, ami most a Facebookunkra is átvisz, és várom a kérdéseiket, megkereséseiket, észrevételeiket, és hogyha bármivel tudunk segíteni, akkor vagy személyes, vagy online konzultációban szívesen segítünk, illetve iskoláknak, osztályoknak, tantestületeknek is állunk arra a munkatársainkkal a rendelkezésükre, hogy ezzel is segítsük az ő munkájukat. Tudván azt, hogy az ő munkájuk, amit most végeznek, kedves pedagógus kolléga, az nem egy hiába való munka, hanem egy nagyon értékes jövőépítő munka.
Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk.